Szeretett testvérek, amióta Péter apostolról szólnak itt az ige hirdetések, láttuk már a róla feljegyzett bibliai igék több helyen is hatalmas, csodálatos hitvallásokat jegyezte föl az ő szájából. Egy hasonló hitvallás áll ma is előttünk, amely a János írása szerint való evangélium 6. fejezetében található megírva, ahonnan a 60. verstől a 69. versig terjedő szakaszt olvasom. Jézus Krisztus tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé ő vele. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Kedves testvérek, hadd mondjak el egy történetet egy keresztény gyülekezetről. Még nem is olyan régen egy hatalmas gyülekezet volt ez. Voltak olyan alkalmak, amikor több ezren jelentek meg együtt, csak azért, hogy hallgassák a tanítást. Olyan erőteljes és hatalmas prédikációk hangzottak, hogy több tíz, majdnem 100 kilométerekre a gyülekezettől ennek híre ment, és az emberek ilyen sokat utaztak azért, csak azért, hogy ott legyenek. És az igehirdetések mellett csodák is történtek. Gondviselésnek egyértelmű csodái, gyógyulásnak csodái. Ezt a gyülekezetet egy rendkívül erőteljes karakter vezette, egy csodálatos prédikátor, aki olyan népszerű volt, hogy a gyülekezeti tagjai elől formálisan el kellett bújnia, el kellett rejtőzködnie, hogyha egy kis csendességet akart magának, hogyha időt akart arra, hogy ő maga is imádkozhasson, vagy hogyha a legközelebbi barátaival akart lenni. De ez az ige hirdető egyszer csak elmondott egy-két olyan ige hirdetést, aminek az lett a következménye, hogy néhány héten belül a gyülekezet, mintha nem lett volna. A sok ezer ember eltűnt, az egész népszerűségének vége lett. Maradt mellette egy maroknyi, a leghűségesebbek közül, de ez a szakadás, ez a gyülekezet egész magjáig elhatott. Nem csak azok, akik így is úgy is csak csapódnak és követik a tömeget, tűntek el. A gyülekezet magjából is tűntek el emberek. Maradtak végül, hát talán 12-en, egy kicsivel többen. És maga a prédikátor. Ez nagyon sok gyülekezetnek lehetne a története. Itt Bázel városban különösen. Svájcban általában. És úgy tűnik időnként, hogy a mi magyar nyelvű gyülekezeteinknek is hasonló a története. De alapjában véve ez a gyülekezet, amiről itt szóltam, ez az Úr Jézus Krisztust körülvevő emberek története volt. És az általa, az ő tanítása által összegyűjtött gyülekezet története volt. A názáreti Jézus ez a prédikátor. Ez a gyülekezet, ez még itt állt előttünk. János evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 6. fejezetében még arról olvashattunk, hogy nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Az ő csodáit követve rengetegen mentek utána. Ennek a sokaságnak itt-ott még a számát is feljegyezték, elég pontatlanul csak a férfiakat számolták meg, a nőket, gyerekeket már bele sem számolták. De egy ilyen alkalommal, szintén itt, János evangélium a 6. fejezetében van a leírás, Krisztus 5000 férfit vendégelt meg. Néhány kenyérből és halból annyian hallgatták az ő tanítását, és ebben a nők és gyerekek nem voltak benne. Csak a férfiak voltak 5000-en. Ezek után azonban azt olvashattuk itt, amikor megérkezünk a mai igénkhez, tanítványai közül sokan, mikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, kihallgathatja őt, és nagyon röviden elérkezünk oda is, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé ő vele. Eddig tartott a követés, tovább nem. És itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szó, amit János evangélista használ, tanítványai, ez nem csak a tömeg, ez nem az ide-oda csapódó emberek sokasága, ez már a mag. Igen, Jézus Krisztusnak jóval több tanítványa volt, mint az a 12. Jóval többen voltak népszerűségének csúcspontján. Nem becsüljük nagyon túl, hogyha több mint 100, egyesek azt mondják, hogy több 100 ilyen emberről lehet beszélni, akik árnyékként követték mindenhová. Ez nem az összeverődő tömeg. Ezek azok, akik követik őt mindenhová. És ezek közül az emberek közül, akik egyfajta döntést már tettek mellette, ezek közül az emberek közül mennek el, és ebben a pillanatban ott maradnak 12-en. Mi történt? A mai nyugat-európai kereszténységben állva, itt prédikálva, önkritikus hangon mondom a következőket. A mi szemszögünkből nézve, Jézus Krisztus elkövetett két nagyon komoly hibát. Az egyik hiba az volt, hogy nem vette figyelembe hallgatóságának az elvárásait. Istenét veszi figyelembe, ugyanis nem a hallgatóságét, de hogy ennek milyen következményei vannak, azt már az imént láttuk. Hogy ezt megértsük, menjünk gyorsan végig az egész 6. fejezeten. Ígérem, nem lesz hosszú. Ott kezdődik valahol a dolog, hogy egy hatalmas tömeg gyűlik össze, akiket Jézus csodálatos módon néhány kenyérből és néhány halból megvendégel, itt számolták meg azt a bizonyos 5000 férfit. Azt olvassuk ezek után, hogy a tömeg felzúdul, és királlyá akarja tenni Jézus Krisztust. Ugyan már melyik ország, melyik kultúra nem akarna magának olyan királyt, akinek kell néhány cipó és néhány hal ahhoz, hogy néhány ezer embert jól lakasson és megvendégeljen. Ez egy teljesen logikus reakció itt. Jézus Krisztus pontosan ezt nem akarva, azonban elrejtőzik ezek a sokaság elől. Tanítványait átküldi a Genezáretitól túlsó partjára, maga pedig átsétál. Jézus a vizen járt története is itt található ugyanoda. A sokaság keresi őt egy darabig reménytelenül és eredménytelenül, aztán csak megtalálják. És ezek után elkezdenek vele kenyérről beszélni. Kenyeret kértek tőle, közben eltelt egy éjszaka. Egy nappal ezelőtt éppen ezt tapasztalták. Jézus Krisztus jól tud lakatni a szó szoros értelmében, jól tud lakatni annyi ember, tőle várják ugyanazt a dolgot, a kenyérrel kapcsolatos csodát. Jézus Krisztus azonban már így fogadja ezt a sokaságot, Jézus így válaszolt nekik a 26. 27. verseket olvasom. Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Tegnap jól laktatok, ma is jól akartok lakni, ezért vagytok itt. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, mondja Jézus, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Jézus Krisztus itt megpróbálja az ő tekintetüket feljebb emelni. Én veletek fontosabb dolgokról akarok beszélni, mint hogy jól vagytok-e lakva, vagy sem. Én örök életről akarok beszélni. Én arról a kenyérről akarok beszélni, ami számotokra örök életet ad, és nem ebben az életben újra meg újra jól lakat. Hozzáteszi ehhez már a 35. versben. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Na itt már János így jegyzi meg, hogy a zsidók ekkor zúgolódni kezdtek, megint az evangéliumot olvasom, mert ezt mondta, én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállott le. Itt azért már valami probléma van. Jézus Krisztus itt már nyilvánvalóan nem arról a kenyérről beszél, ami 24 órával ezelőtt jól lakatott ezreket. Ő itt már az örök életről beszél, ő itt már jelképesen beszél kenyérről, itt már azt mondja, hogy ő maga ez a kenyér. Na, itt már kezdenek a dolgok egy kicsit furcsává lenni. És Jézus Krisztus, lám, milyen rossz igehirdetői érzéke volt, egészen odáig vitte a dolgot, hogy ezt mondta. Jézus így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. Na, ez az a pont, ahol a tanítvány, már a tanít, itt már nem a zsidók, itt már nem a sokaság, a tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt? Így érkezünk meg mi ehhez a reakcióhoz. És itt szeretném felhívni a figyelmet még egyszer erre a szóra, tanítványai. Ez már a körülötte lévő gyülekezet magja. A probléma pedig ez, kemény ez a beszéd. Ki hallgathatja őt? Kemény, durva, nehéz, ilyeneket jelent az itt szereplő görög szó. Semmiképpen nem azt jelenti, hogy megérteni nehéz. Hogy hiába is akarom, egyszerűen nem áll össze, hogy miről beszél. Jézus Krisztus bizonyos értelemben, bizonyos fokig igenis értette a hallgatósága, csak amit értett, az nem tetszett nekik. A kemény beszéd azt jelenti, hogy elfogadni nehéz. Elhinni nehéz, az életemet rátenni, rábólintani nehéz. Ebben az értelemben kemény ez a beszéd. De Jézus Krisztus maga mondja, az én beszédeim, amelyeket nektek mondtam, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Jézus Krisztus még egyszer elmondja, én erről akarok beszélni nektek. Én lélekről, szent lelket értsünk ez alatt, nem az emberi pszichét. Én a lélekről és az életről, az örök életről akarok beszélni nektek. Ebben az értelemben mondja Krisztus, a test nem használ semmit. Értsétek, amikor ti azt keresitek, hogy mi lakad benneteket jól, és ennél nem tudtok tovább lépni, akkor ti még nem vagytok az életnél. Én többről akarok veletek beszélni, mint hogy jól laktatok-e, vagy sem. Ilyen egyszerű a dolog. És a beszédek, amit én adtam nektek, lehet, hogy kemény. De ezek szent lélek, és ezek élet. Mondja Jézus ezt annak ellenére, hogy a hallgatóság nem ezt várja tőle. Ő jól akar lakni, ennyi az egész. És itt Jézus Krisztus elkövet egy második hibát is, hogy úgy mondjam, még mindig ezen az önkritikus hangon, hogy amit ezek után csinál, az valami félelmetes. Ezt mondja, a tanítványainak vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Szóval ezt mi itt nyugat-európai keresztény egyházat már régen nem merjük megtenni. Mi két út közül választunk leginkább. Az egyik az, hogy egyszerűen nem beszélünk hitről. Az megfoghatatlan, az ellenőrizhetetlen, ki tudja, hogy most ki hisz, ki nem, maradjunk a tények szintjén. Mi beszélünk Isten tisztelet látogatottságról, azt meg lehet számolni. Mi beszélünk gyülekezeti aktivitásról, azt lehet látni, hogy most ki hordoz feladatokat, meg ki nem a gyülekezetben, ki hisz, meg ki nem, hát ki tudja azt megmondani. Mi maradunk a tényeknél. Vagy pedig úgy beszélünk hitről, hogy ezt gyakorlatilag egyenlővé tesszük az előbbiekkel. Aki templomba jön, az hívő, az magától értetődő. Aki gyülekezeti tisztséget vállal, hát az magától értetődően hívő. Jézus esetében ez azt jelenteni, hogy aki tanítvány, az hívő. Ez ilyen egyszerű. De Jézus Krisztus pontosan a tanítványoknak mondja, hogy még közöttetek is vannak néhányan, akik nem hisznek. És itt pontosan az történik, amit minden egyes gyülekezet, minden egyes közösség kockáztat, amikor elkezd így beszélni. Emberek azt mondják, hogy velem így ne beszéljenek. Ez az a pont, amikor ezt olvassuk, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé ő vele. Ez az a pont, ahol azt mondják, hogy na nekem ennyi elég. Engem itt lehitetleneznek ebben a közösségben, pedig már mióta követem őt. Ha nem kellek nekik, hát nem kellek. Hát én elmegyek. Ezt csinálták már ott Jézus tanítványai. És a legszomorúbb ebben az egészben az, hogy pontosan ezzel igazolták, hogy Jézusnak igaza van. Pontosan ezzel bizonyították, hogy Jézusnak igaza van. Ugyanis, szeretett testvérek, a hívő és hitetlen tanítvány között az a legdöntőbb különbség, hogy a tanítvány, aki hisz, tudja, Jézusra úgy van szüksége, mint egy falat kenyérre. Tudja, Jézusra úgy van szüksége, mint a napi ételre. Tudja, Jézus Krisztus pótolhatatlan. Ezt vallja meg Péter. Kihez mehetnénk? Ha el is akarnánk menni tőled, kihez? Ki az, akivel veled pótolni lehet? Ki az, aki azt adja nekünk, amit te adsz? Mert hogy a te beszéded örök életnek beszéde. Örök életnek beszéde van te nálad, és ezt senki másnál nem találjuk. Péter bizonyos dolgokat nem mond. Jézus Krisztus tanításáról beszél. Jézus Krisztus beszédéről beszél, ahogy ő azt hallgatóként megtapasztalta. És erről a beszédről Péter nem mondja azt, hogy ez nem kemény. Péter nem vitatja azoknak a tanítványoknak az állítását, akik elmentek. Péter nem mondja azt, hogy ezek félreértettek valamit, ezek nem értették a dolgot igazán. Az a beszéd az lehet kemény attól, mert az örök életnek beszéde. Kedves testvérek, olyan ez egy kicsit, ha már Jézus a kenyér, az étkezés képét használta az ő szavának hallgatására, annak megvilágítására, maradjunk mi is ennél. Már csak azért, mert ezt tényleg értjük. Olyan ez egy kicsit, mint az úgymond egészséges étkezés. Erről így a 21. század elején mindenkinek nagyon-nagyon sok élménye van. Magazinok, televízió, rádió, világi és még különböző hittől átjárt kiadványok tömege áll rendelkezésünkre, tanácsot adva, mit is kellene ennünk, hogy egészségesek maradjunk. És ennek az egésznek valahol a lényege az, hogy a gondolkodásmódunkat változtassa meg. Nevezetesen, ha az ember csak azt eszi, ami neki kifejezetten ízlik, azzal nagy valószínűség szerint életfontosságú dolgokat hagy ki. Vitaminokat, nyomelemeket és még sok minden mást. Ez a lelki életre ugyanúgy igaz, hogyha mi Krisztusnak csak azokat a szavait vagyunk hajlandóak meghallgatni, amelyek ízlenek, amelyek simogatnak, amelyeket kellemes hallgatni, akkor az örök élet beszédéből óriási és hatalmas dolgokat hagyunk ki, amire lehet, hogy igényünk nincsen, de szükségünk az van. Az igény és a szükség az nem ugyanaz. Ezt megint az evésnél tudjuk. Önök közül melyikőjük találkozott már olyan 6-7-8 éves gyerekkel, akinek kifejezett igénye lett volna sárgarépára, káposztára, a vonatkozó zöldségfélékre? Igénye nem feltétlenül volt, nagy valószínűség szerint éppen, hogy harcolt ellene. Szüksége volt rá, nem igénye. A kérdés nem az, hogy Krisztus beszéde keménye vagy sem időnként. A kérdés nem az, hogy Krisztus beszédére időnként nagyon könnyű-e, máskor meg nagyon nehéz-e rábólintani. A kérdés az, hogy mi megmaradunk-e mellette. A kérdés így hangzik, vajon ti is el akartok menni? Ti mit akartok csinálni? Maradtok mellettem, vagy elmentek ti is? Ez már a 12-nek hangzik. Péter vallástétele ugyanaz, amit mi énekeltünk az imént. Kezdő énekünk hangzott így, Krisztusom, kívüled nincs, kihez járulnom. Péter ezt mondja, kihez mennénk? Őszintén, szívből énekeltük mi ezt az éneket. Hitvallásunk ez nekünk is. Krisztusom, persze, hogy jobban esik a simogató szó. Persze, hogy jobban örülök azoknak az igéknek, amelyek kedvesek, megerősítőek, rögvest felemelőek, és nem pedig csak hosszabb távon hatnak, hogy úgy mondjam. De szólj, amit akarsz, legyen az kemény, legyen az finom. Íge, szó. Rajtad kívül nincs kihez mennem. Én maradok melletted. Szeretett testvéreim, nem új dolog az, hogy gyülekezetekből, egyházakból, hogy a keresztény egyház gyülekezeteiből emberek mennek el. Ez már magával Jézus Krisztussal elkezdődött. Kifejezetten az ige hirdetése miatt hagyták őt ott. Ez folytatódott az első keresztény gyülekezetben, különben János apostol nem írt volna, már nem az evangéliumában, hanem az első levelében így. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. És ez a mai napig nem változott. Mit jelent mindez itt és most számunkra éppen ezért? Az egyház számára, számomra, mint ige hirdetőnek ezt először is azt jelenti, meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy minket valóban azért hagynak el az emberek, mert mi krisztusian tanítunk, mert mi valóban Krisztushoz hűen hirdetjük az evangéliumot. Ugyanis ha úgy tesszük, ahogy Krisztus tanított, akkor a szavunk alkalmanként simogató, máskor meg kemény. Krisztusé is ilyen volt. Ha a miénk nem ilyen, akkor nem úgy tanítunk, ahogy ő. Hogyha bármi más miatt hagynak el bennünket emberek, mint ezért, akkor az a mi felelősségünk. Akkor azon változtatni kell. Ha azonban Krisztus előtt őszintén, tiszta lelkiismerettel megállva mondhatjuk, mi azért veszítünk el bizonyos embereket, mert hozzád ragaszkodunk, Urunk, akkor egy másik önvizsgálatra kell, hogy sor kerüljön. Vizsgálja meg magát az igét hallgató. A tanítvány, ahogy János evangéliuma mondja. És ez az önvizsgálat e köré a kérdés köré kell, hogy kikristályosodjon. Vajon ti is el akartok menni? Kedves testvérek, hadd beszéljek egy kicsit személyesen, és hadd beszéljek őszintén, mert beszélni csak így érdemes. Nem egyszer és nem kétszer egyértelmű igennel válaszoltam volna Krisztusnak erre a kérdésére. Na, hogy el akarok menni. Az, amit te tőlem kérsz, az sok. Az, amit te tőlem kérsz, az nehéz. Tudják a testvérek, hányszor nyitottam ki úgy reggelente a Bibliámat, megerősítést, vezetést, bátorítást várva, hogy ott isteni ígét találtam, de valami egészen más dologról szólt, mint amire nekem igényem lett volna. Tudják a testvérek, hányszor imádkoztam így Istenhez, hogy miért ezekről beszélsz, nekem itt ennél konkrétabb kérdéseim vannak, nekem más kérdéseim vannak, az én egész gondolatomat most más határozza meg, nekem erre itt most nincsen igényem. De Krisztus szerint szükségem volt rá, és ez idővel számomra is világossá vált. Idővel. Igen, én többször is válaszoltam volna már úgy Krisztusnak, amikor engem kérdez, vajon te is el akarsz menni? Így el akarok menni. Te nem veszed komolyan az én igényeimet, és a te szavad túl kemény, ez ilyen nagyon egyszerű. És nem mentem el. Azért nem mentem el, mert nem tudom, hová menjek. Azért nem mentem el, mert amit én Jézus Krisztustól kapok, az nem mindig kellemes. De az az örök életnek beszéde, és azt sehol, senki nem adja meg nekem. Időnként elmentem volna, hogyha lett volna bárki, bárhol, aki Krisztust az életemben helyettesíteni tudná, de senki nem tudja megtenni. Péterrel együtt mondom, ha el is akarnék menni, kihez? Ki az, aki egyenlő vele? Ki az, aki be tudja tölteni azt az űrt, amit az ő hiánya okozna az életemben? Senki és semmi. Ha el is akarnék menni, nincs kihez, mert az, amit nekem Krisztus ad, az, ami az ő beszéde számomra, az csak nála található. Az örök élet beszéde, tudnélik, csak Krisztusnál van. Sehol máshol. Senki másnál. Időnként mentem volna, de nem mentem. Mert Péterrel együtt vallom, Uram, kihez mennék? Örök élet beszéde van te nálad. És hiszem, és tudom, te vagy az Istennek szentje. Amen.